Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm, üdvözlöm a közel és távol lévőket, és egyben köszönetemet meg örömömet fejezem ki, hogy ezen a szép helyen meghívást kaptam az előadásra, egy előadásra, és hogy a meghívást elvállalhatom, és meg is tarthatom ebben a nehéz időben. Csak hozzáteszem, hogy éppen a idejövetelkor hallottam, hogy 56 éves olimpikon is egy nagyon sportszerű élet mellett áldozata lett ennek a járványnak, tehát az Úristennek adjunk hálát, hogy itt még találkozhatunk az éteren keresztül. A hangulatot persze külön meghatározza a helyszín, most a harang, íme ő is üdvözöl bennünket, és ez egyben kötelez is arra, hogy az ember nem mindegy, hogy mit és hogy mond, mit és hogy üzen. Hát mindjárt azzal kell kezdenem, hogy amikor ugyanezen a helyen pár hónappal ezelőtt egy volt kollégámnak, Rostás főorvos úrnak az előadását hallottam a szív és a hitről, akkor ő, mint kardiológus szakember egy szenzációs előadást tartott, és azt úgy megdicsértem, hogy mindjárt megkaptam a feladatot, hogy legközelebb én következem, és hát biztos voltam benne, hogy mint gyermek tüdőgyógyász, ez a tüdő és a hit lesz, és aztán megkaptam az írásos fölkérést, hogy szó sincs csak a tüdő, meg a lélek, meg a levegő összefüggéséről beszélni, hanem mint gyerekgyógyász én azt kaptam, hogy a gyermek és a hit. A hit és a gyermek. Hát ez mindjárt egy kicsit elgondolkoztatott, hogy hát vajon ezt a témát, amit elsősorban éppen egy lelkész, vagy egy Isten szolgálja tudná, vagy tudja fejből, akkor én, mint gyakorló klinikus, ezt hogy fogjak hozzá? Hát természetesen az első, mint minden előadásnál a definíció. Első az, hogy miről beszéljek, a témát rögzítsem, és itt az első gondolat mindjárt az volt, hogy a hit és a gyermek az nem választható szét. Mert az is, hogy a hitből lesz a gyermek, és a gyermeknek pedig a hite elválaszthatatlan, és ez ugyanaz, hogy a gyermek lélekkel összefüggő valami. És ha most az igazságra utaltam, akkor próbálom úgy levezetni, hogy az ember azt tudjuk, hogy test és lélek, tehát anyag és szellem együtt, csak hogy ez anyag és szellem külön-külön nem megy, ez együtt van. És ugyanígy a szellem, együtt a tudomány, a hit, az akarat, az energia kisugárzása, és ezért a valóság, az a gyermek és a hit, az azt jelenti, hogy ez egy egység. Hát ugye ezt akartam így levezetni, és ennek a legjobb példája maga az Isten gyermek, aki a atyától származik, de elválaszthatatlan az atyától, és nem képzelhető el az ő hatásuk, az ő létük, az egy személybe való létük a Szentlélek erejétől, a Szentléleknek a működtetése nélkül. Tehát így aztán ez a téma, a hit és gyermek úgy túlnőtt azon, amit az ember egyébként különben azt mondaná, hát mi sem egyszerűbb ezt a összefüggést előadni úgy, hogy a hosszú szárazság után a falu népe elhatározza, hogy másnap összejönnek esőért imádkozni, és kiderül, hogy mindenki ott van, de csak egy fiú érkezik egyedül esernyővel. Hát ez a hit. Hát aztán a hitnek egy kicsit már komolyabb változata, amire mindig szoktuk utalni, hogy amikor egy szülő azt mondja a gyereknek több méter magasból, nyugodj le, elkaplak, akkor a gyerek gondolkodás nélkül ledobja magát, mert tudja, hogy a szülő elkapja. Tehát ezt szoktam a, az Isten hitre is mondani, hogy nem csak az, hogy hiszem vagy nem hiszem, hanem egy olyan teljes odaadása a tudásomnak, az akaratomnak, hogy átadom magam neki. Ezért ezt a témát így aztán mégiscsak magamévá tettem, már annál is inkább, mert hát én is voltam gyerek, hát azért már magamból is ki tudok indulni, és hát most, hogy már 75-ön éppen túl vagyok, sőt a 76-on, ez már nem más, mint második gyerekkor. És a kettő között pedig, hogy telt az életem a gyermekgyógyászattal, tehát gyermekekkel való foglalkozásban, tehát akkor kell lenni annyi tapasztalatomra, hogy egy órát elvállaljak ebben a témában meseként. Hát, mint mindenhöz az ember, pláne hogyha gondba van, és jót akar mutatni, akkor kell hiteles forrás. És a forrást én megtaláltam éppen az elmúlt karácsonykor kaptam Jézuskaként ezt a könyvet, ami a családban, amiért azért is nagyon örültem, mert a édesapám székesfehérvári volt, és a Prohászka templom mellett laktak, nagyanyámhoz oda jártam gyaranként, és ebbe a templomba mentünk, de anélkül is Prohászka Ottokárnak a természettudományos tevékenységét, és az egész működését, és az írásait nagyon szeretem. De hogy pont most kaptam ezt a könyvet, ez azért jött kapóra, azaz kegyelmi ajándékként, mert a gyermek és a hit a témának az első és legfontosabb kérdésére tőle kaptam a legszebb idézeteket, amivel majd most élni szeretnék. Természetesen az igazi karácsony könyve majd 200 oldalon a karácsonynak a élményét az Isten gyermekre koncentrálva írja le, és az, hogy a nyilvánosság, mint nagy misztérium ereszkedett le közénk, a nyilvánosság a gyermek a testi megjelenésében, a jászolban, és a misztérium pedig Isten a gyermekben. Tehát én benne, ő bennem, mi pedig én benne, ez itt ebben ugyanígy kifejezése jut. Hát a betlehemi jászol egyszerű mintája, és ez egyszerű példája persze az embereknek a képzeletében, a kisugárzásában, hát egy nagyszerű világot nyitott meg előttünk. Prohászka is így írja, hogy ő hozott életet a világra, és azt is akarja, hogy a világ éljen belőle, hiszen ahogy a Biblia is mondja, én vagyok az igazság, az út és az élet, és ennek mindenféle illusztrációját számta esetben már láthattuk, élvezhettük. És az Isten függő ember, aki lelki energiát kapja a föntről, a Szent Háromság egy Istentől, az is megtanít bennünket arra, hogy a testünk, mint anyag önmagában nem különbözik az összes többi törvényfüggő, természetes jelenlévő dologtól, de hiába van ez, ha nincs benne lélek, nincs benne szellem, és ezért ugye Prohászka úgy írja, hogy mit használ betű, ha nem lélegzünk, mi a jó kenyér, ha nincs vérünk, lélegzeni sem könyvből tanulunk, keringésünk nem a tudósok receptjei szerint indult meg, a szellem világba is lehellet kellett. A vágyak tűzhelye, nagy akarati erők forrása legyen, és ezt hozta, adta, ezt hozza és adja Krisztus nekünk. Tehát a vágyak szellemi világa, amit a gyermeki lélek, amíg gyermek és amíg nem alakul ki serdőkorban az absztrakt gondolkodása, ami már a kritikai gondolkodás, addig ezt a naív lelkesedés, a vágyakat tükrözi, mint ez a kisgyerek is, aki várja a Jézuskát karácsonykor, és ez egyben boldogság is. Tehát tulajdonképpen gyerekek leszünk mindannyian a nagy hitben, és ez ad merész olyan álmokat is, ami szinte egy csodavilág alkotását inspirálja bennünk. És egyben, hát írtam, hogy lám, ez mindenkihez szól, induljunk, nosza rajta, próbáljuk meg. Hát ezek után az Úr Jézus születésének, Isten gyermeknek a példáin után a Földön e világra született gyermekek közül szeretnék egyet-egyet kiemelni, mert hiszen Isten úgy akarta, hogy megszülessünk egy szülői aktivitás árán, de az ő tudtuk és a közbenjárásuk nélkül, és létrejön fogamzás révén a személy, az egyén, aki a világra jön, és hogy ez maga is egy nagy csodavilágot alkossunk. Most, ha visszatérek arra az időre, amikor én is születtem a világháborúra, akkor egy távoli ismerős barátnak a nemrégi leveléből hoztam egy idézetet, aki mosdósos járt betegként, és azóta ilyen időnkénti évente egyszer-egyszer levelezünk, aki látott egy nemrég összeállított dokumentumfilmet a 44-45-ös budapesti háborús bombázásról, és utána a gettós sításról, és akkor ezt az épületet teljesen fölégették, lebombázták, földdel egyenlővé tették, és ez úgy megindította, hogy írt egy pár sort ismeretségi körbe, aminek csak egy rövid idézetét hoztam ide, hogy ebben a budai zsidó kórházban születtem 44 nyarán ikerként, édesanyámtól hallottuk a születésem körülményeit, és akkor még nem is volt nyilas rémuralom, hanem a közeli déli pályaudvar szélpontú amerikai éjszakai szőnyegbombázás robbanásainak zenéje adták meg az alaphangokat. És áram nélküliség miatt petróleumlámpák fénye és illata járta be a műtőként előlépett légópincét, ahol éjszaka egy órakor jött a világra, ikerként. Tehát mi kellett ahhoz, hogy valaki, pláne iker gyermekret, szülésre vállalkozzon abban a körülmények között, ha nem más, mint a hitnek a legmélyebb léte. És akkor saját életemből ugyanezt mondanám, hogy a anyai szív, ha elfogadja, hogy hiszi, hogy abból a családból, abból a kapcsolatból, és abból a hitből, hogy neki jövője lesz, gyermek lesz, akkor én is így lettem gyermekből, gyermekek orvosa, és ez végig kíséri aztán az én életemet is. Ugye a M betű csak véletlenül jön össze, mint misztika, hogy a magamról úgy beszélek, mint megpróbáltatások, aztán a munkabírás felnőtt korban, majd megállapodás mosdóson, és a megpróbáltatás azzal a meneküléssel kezdődött, ahol, amikor születtem 45-ben, aztán mozgáskorlátozás, számos betegség, mozgáskorlátozottság, csomó műtét, a munkabírás szegedi gyerekklinikához tartozik, ott kezdtem a munkát, és 22 évig ott dolgoztam, és a legfőbb házi feladatom ez a mukoviszcidózisos betegség volt, tehát ez lenne a második téma, amit össze tudok foglalni beteg és betegetellátó orvos hite tevékenysége feladata kapcsán, és 30 éve jöttem mosdósra, ami tulajdonképpen egy megállapodás, amikor Magyarországért tehettem már a magyar egészség, de először a Magyar Gyerekorvostárság vezetőjeként, 20 évig a gyerekgyógyászat szerkesztőjeként, ami a társaság lapja, és az itt mosdóson alakult Magyar Egészségi Társaság, hát szintén vezetőjeként. Tehát ez a három életszakasz, ami az életemből hát bemutatható, a gyerekkor, a korafelnőttkor és a második szakasz az életünknek, hogy lett a 1 éves, akkor még nem voltam gyerekparalízises, doktor bácsi alul, amit tetszek látni, ahol az első olyan beteg, aki életben maradt egy nagyon súlyos bélelzáródás után a műtétet kibírta, és annak már a nagylánya is egészséges, és már nagymama. Tehát ilyen szempontból már, mint orvos, már dédpapa vagyok. Hát akkor a kezdetről annyit, hogy én is menekülés közben, ugye szegedi család, de fehérvári apuka, ezért Fehérvár, Veszprém és osztrák határszéli erdőbe születtem a harmadik gyerekként, ott volt 2 és 3 éves lánytestvérem is, anyám, nagymamám és apám bekereckedtek egy vent parasztházba, és éjszaka szintén petróleum lámpák fénye mellett a szülőszoba egy konyha volt, ahol összesen az egész házban egy ágy volt, mert mindenki szalmán aludt egyébként, istálóba, kamrába vagy a szobába. 12 gyereke volt ennek a vend embernek, magyarul is alig tudott. Az ilyen körülmények között, ahol az őrangyal volt a szülésznőm, ahol 2 órás koromban már orosz katonák, szovjet katonák raziáztak, és csak apámnak a franciaországi papírját fogadták el, hogy francia tanár, így maradt ott, nem vitték el. Tehát tulajdonképpen ebben a helyzetben a kegyelem és az isteni segítség az egész biztos úgy érvényesült, ahogy Szent Pál mondta, ahol a legnagyobb a baj, ott áradt ki a kegyelem, és a Szent Szűznek a köszönhetjük, aki a mi anyánk volt. És ugye ismét Prohászkát idézve azt mondja, hogy a gyermek mellette emberré kell, hogy kinője magát, és ugyanígy a lélek is gyarlóságoktól előre és tökéletességre vágyik. Hát ezt próbálnám. Például az egyik világ leghíresebb ember idézetével is megerősíteni, hogy hogy válik tökéletességre az ember, mert ő is azt írja, hogy kis híján halálos ágy lett a bölcsője. Egy évekig gondozta jó anyám a gyöngéd lángot szellőtől is óva, sokáig birkózott a halállal, így az életem, vékony fonálon függött, de tartós és erős az, amit a sors sző. Majd erről a gyermekgyógyászatról nem sokára részletesen. Hát ha összefoglalnám, ugye az életemet a gyermekkortól, ami, mint említettem, tele volt betegséggel, és még 3 éves korámban is azt hiszektem az orvosoknak, hogy ezt még visszaadom, amit velem csinálnak. Tanuló években éppen a mozgáskorlátozottság miatt azt mondták neked, azért 2-szer annyit kell tudni, mindig az a legkevesebb, hogy 5-ös, tehát ezzel kell kompenzálni a hiányosságokat. A pályakezdésben a tudomány, az egyetemen mindenek előtt volt, a család és áldozatvállalás bizony háttérbe vorult a szakma és a hivatás vállalása mellett. A klinikum, a gyógyítás, oktatás, kutatás együtt egyébként az angol és az értelmező szótárok szerint is a klinikum az nem csak a gyógyítgatás, hanem az a legmagasabb szintű súlyos beteg gyógyítása, amikor egyben az ember a gyógyítás minőségével oktat is, tanít is, és a tapasztalatait közreadja, és összegzi, és amit ismeretlen, annak utána megy, tehát a 3 elválaszthatatlan. A pályacsúcs az, amikor az ember igazgatást kap, vezetőt kap, vezetésre bízzák meg, közéleti szerepeket vállal, és amikor már nyugdíjas évek következnek, akkor tulajdonképpen az élet utolsó szakaszában már kevesebb a mozgás, több a történés, és több azzal való foglalkozás, hogy ahonnan jöttünk, ugyanúgy készüljünk vissza a Teremtőhöz. A különös ruha, a szenvedésed, Isten adta ruhád, először sehogy sem se illik rád, úgy találod, hogy nagy neked, de belenőhetsz, ha békén viseled. Ez nagyon tetszett, ez a Turmezei Erzsébet verse. Mint tetszek látni, a gyermekgyógyászat lapot hozom illusztrációnak, amit 20 évig én szerkesztettem, és első számtól az utolsóig a címlapon mindig legalább két gyermek volt, mert egy gyerek nem gyerek, ahogy nagyapáink is mondták, és Madonna a kisgyermekkel, abból sok kép van, de két gyerekkel már nincsen olyan sok, és a másik, hogy az impresszumban pedig mindig egy gyerekkel kapcsolatos, vagy oktatásra a gyermekekkel kapcsolatos idézet volt. És ezek a most hozott képek, ezek tulajdonképpen innen vannak, hogy a lapszerkesztés kapcsán is, ugye a gyermek és a hit, a gyermeknek és a lelki világa, a szellemi világa, az állandó témám volt. Tehát összefoglalva, a kora gyerekkortól elszenvedett számos betegség, számos műtét nem is irányíthatott volna máshova, csak az orvosi pálya felé. Az orvosi pályán, a Szegedi Gyerekklinikán kaptam azt a feladatot, hogy foglalkozzak a leggyakoribb beleszületett anyagcsere betegséggel, aminek az a bizonyos mukoviszidózis a neve, mint a neve úgy már sejteti, hogy a nyáknak a sűrűsége, tapadósága, nyúlósága a lényege, ezért mukoviszidózis, és az a cisztás fibrózis, a CF, ennek a következményében a legsúlyosabb szervi elváltozások minden mirigynek, az eldugulása és a cisztikus fibrotikus degenerációja, elsősorban a tüdőt, a hasnyálmirigyet, a hosszú kivezető csöveket tartalmazó szerveknek a degenerációját jelenti, ami betegség még 50 évvel ezelőtt alig tartott 1-3 évig, és aztán ma már ott tartunk, hogy az eseteknek egy nagy része már a felnőttkort is megéri. És ez volt a gyerekklinikai házi feladatom. A szegedi voltomról utal a szegedi gyerekklinika a Tiszaparton, és az az első könyv, ami ott jelent meg erről a betegségről, végülis ezzel foglalhatom össze a fiatalkori orvosi tevékenységemet legjobban, és tulajdonképpen ennek az első, így nevezem házi feladat, amit 69-ben kezdtem én ott a klinikán a munkámat, az első 50, vagy a további 5 évtizedében egész Magyarországon az ilyen betegek ellátása egy hatalmas fejlődés mutatott. Már mindjárt Szegeden 10 év alatt 100 esetet diagnosztizáltunk, országos munkacsoport alakult, nemzetközi kongresszus szerveztünk, európai kongresszus Budapesten, amivel igazoltuk, hogy ennek a betegségnek a súlya nagyon nagy közegészségügyi problémát jelent, de mivel értelmi és szellemi szempontból az ilyen betegek az átlag fölött vannak, az ő életük és az ő életminőségük, az ő életüknek az értéke, ez külön dicsérendő. Persze, ami nekünk dicsőség volt, hogy 10-20 évvel tovább élnek, hát annál nehezebb volt őket felnőtt korba elveszíteni, tehát egyre inkább ez a feladat is nagyon nyomta a lelkünket, és éppen ez késztetett engem a klinikáról Mozsós felé, ahol a krónikus betegellátásnak egy minőségi formáját láttuk, és tudtuk megszervezni, ami a volt TBC betegségből adódott. És hát ma már majdnem több mint 600 regisztrált beteg van, és több mint 40%-a felnőtt. Ugye egy ilyen betegséget ugye 50 év alatt se tudtunk meggyógyítani, pedig hát minden betegségnek ez lenne a célja, de hát azt mondom, hogy a lábtörés se mi gyógyítjuk meg, csak segítünk a gyógyuláshoz azzal, hogy begipszeljük. A cisztás fibrózisos beteget se mi gyógyítjuk meg, de a gyógyításnak minden fajta, amit a tudomány megenged, módszerét alkalmazni kell, hogy végül is az isteni segítség meggyógyulhasson. Hiszen az összes bibliai intézet, amiből csak egyet hoztam ide, azt mutatja, hogy akármilyen szenvedőket oda vittek az Isten elé, akkor a bűnüknek a kérdésével, a lelküknek a gyógyulásával a teljes gyógyítást ő adta meg, és a meggyógyulás csak őtől várható. Tehát a teljes meggyógyulást, és ez a halálunk ellen is a legjobb gyógyszer, hogy őt kell magunkhoz venni, ez a meggyógyulás. Csak egy példa arra, hogy meddig jutott el a gyerek tüdőgyógyászat a klímaterápiától, amit TBC-t annak idején csak a jó étkeztetéssel, a tiszta levegővel, mozgásra gyógyították, egészen a mai tüdőtranszplantációig, aminek körülbelül ugye már 35 éves története van a világon, de Magyarországon is 2005-től megy a tüdőtranszplantáció, gyereket 2015-től, és már a mosdósi gondozottainknak is több mint 10 kapott új tüdőt. Ami lehet mondani, hogy hát 50%-os az 5 éves túlélés, de az, hogy az életet menti, mert ha nem kapna, akkor ezeket egy éven belül elveszítenénk, tehát az, hogy életmentés, akkor javítjuk a túlélés, és egy új tüdővel egy élhető élet biztosítható. Ez egyben a többieknek, nem csak az ő, meg a családjának, az összes többi betegtársadalomnak a reményét is élteti, tehát itt a hit és a bizalomnak a gerjesztése az a nagyon alapos. Nem beszél arról, hogy hát egy ország egész, mit tett az ember a beteg, az ország a betegekért, a gyermekekért, ez a szakmai színvonal, ez jellemzi az országra is. Ugye azt is szokták mondani, ahogy bánik a társadalom az öregekkel, a gyerekekkel, az mutatja igazán a színvonalat. Na most ez viszont annyira szerteágazó probléma, egy ilyen élet, tehát veszélyeztető betegség krónikus lefolyásába, hogy ennek mindenfajta sikere csak összefogással lehet megoldani. És erre a mosdósi tevékenységem arra azért jó példa, mert itten valóban nem csak a gyerekeknek a szigorúan orvosi ellátására törekedtünk, hanem iskolát tartottunk föl, szabadidőfoglalkoztatást és minden kulturális tevékenységbe ők részt vettek, és mosdóson tudtam olyan feladatokat is vállalni, mint a Magyar Gyerekorvos Társaságnak a főtitkársága, az a 20 éves lapszerkesztés, és a Magyar Egészségtárságnak is a vezető helyettese vagyok kezdet óta, amit örököltem. Tehát ezekben a szerepekben a jövő generációja volt mindig a legfontosabb, elsősorban a nemzeti megmaradásunk érdekében, és ez volt a legfőbb mondanivalónk, hogy most már túl kell lépni még a Kárpát-medencei nemzetünkön is, hiszen látjuk, hogy az egész emberiség bajba jutott, és sürgős gyógyításra van szükség, ami nem csak az orvosok dolga, de hát hogyan? Hát a gyógyítás elsősorban a baj megelőzését kell, hogy szolgálja, aztán időbe kell, ha van veszély, vagy van elváltozás, bajbeütőség, időbe kell diagnosztizálni éberen, és szüntelenül kell gyógyítani. Ez a holisztikus gyógyításnak a lényege a test és a lélek egységének a figyelembevétele, az, hogy a bajba jutottság az nem csak a szerveinknek a baján múlik, hanem a egyének a kapcsolata a közösséggel és a környezetével. Anélkül nem létezik gyógyítani, még az egészséges sem egészséges, a környezete beteg, pláne egy nagyon nehéz körülmények élő krónikus betegnek a környezete és a közösségbe való beágyazódása abszolút hozzátartozik a kezeléséhez. Tehát maga a mi gyógyításunk az segítség, megelőzés, ápolás, gondozás, de ha az nem a gondviselés jegyében és a gondviselésben való bizalomban történik, akkor bizony az csak fele értékű sincs. Az összefogásra ugye ezeket a példákat hoztam, hogy a gyerekegészségügyön belül, de hát ezt mondhatnám ma már kormányszinten is, családprogram. Összefogása, Magyarok Világszövetsége, azon belül alakult a Magyar Egészségtársaság, majd önállók lettünk. De most, amit az államelnökünk képvisel a vízvédelmébe, az is összefogás, egész globális problémának. Vagy amit a kormány vezetője képvisel, hogy a kereszténység megőrzése Európában, az is egy összefogás példája. Na most mi Magyar Orvosok Világtalálkozóját szervezzük az Eukarisztikus Kongresszus előtt egy héttel, és ezért ez is azt próbálja igazolni, hogy vegyük észre, hogy ha baj van, akkor nekünk orvosoknak különösen fontos, hogy hogy ne maradjunk tétlenek, ne asszisztáljunk hozzá, hanem hallassuk a hangukat, és végül is a gyógyítás új világrendjét kéne meghirdetnünk. És nincs ennél jobb példa most, mint a vírus járvány, az egész emberiségnek a bajba jutottsága egyetlen kis vírus által. Látjuk a következményeket, de még nem tudjuk a végső megoldást, meg a hogyan továbbot. Tehát mi a mi dolgunk ezen a nagy feladaton belül, és hát mi a gyermekorvosok dolga, hogy látni kell mindenkinek, hogy a legnagyobb természeti kincsünk a gyerek, ezt a védelmet kell politikával tenni, hogy kiművelt emberek legyenek, és ezt a 98-ban a Keller Mayer professzor, a Magyar Egészségügyi Társaságnak korábbi elnöke, től vettem ezt az idézetet, de hát nem ő az egyetlen, aki ezt mondja. A Családok Világtalálkozóján Rómába 2000-ben a gyermekek tavaszként virágoztatják fel a családot, társadalmat, kimondták teljesen világos, hogy ez társadalmi és nemzet megőrző probléma. Ugyanez a Magyar Egészségügyi Társaság, amikor a küldetés nyilatkozatot 10 évvel ezelőtt újra fogalmaztuk, akkor is azt emeltük ki ebből, hogy a legnagyobb baj a gyermekáldás csökkenése, az egészséges életmód veszélyeztetettsége és a környezetünk kíméletlen pusztítása. Tetszik látni, hogy ebben a hármasban kell ma is látni a teendőinket. Hogy akkor mi a teendőnk, mi dolgunk a világon? Mostan a számos bölcsesség közül hármat kiemeltem. Az ember hivatás, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót, cselekedje a legjobbat Beethoventől. Wolfgang Goethe mit mondott? Tevékenység teszi az embert, ugye? Szeretetbe ágyazott tevékenység. A bölcsességnek legbizonyosabb ismertető bélyege a szakadatlan vidámság. Tehát ezt lehet így is. Széchenyitől az ifjúság nevelésére. Mi dolgunk a világon? Hogy minden honpolgárnak a haza iránti kötelességére tökéletesnek kell, hogy legyen, erre kell, hogy neveljük az ifjúságot. Ugye a gyerekgyógyászati számokat tetszettek látni, ugye egy-egy évszámnak, mi ez évente 6-szor jelent meg. Tehát, ha összefoglaljuk a világot, hogy ki kellene gyógyítani, ezt a 3 pillérre emberi cselekedetet is Keller Mayer professzortól mindig halljuk minden előadáson, hogy tudni, inni, tenni kell, ismerni kell az igazságot. Ki mondta ki az igazságot? Ugye a mi Krisztusunk. A hit kábelén át testélet szó által energiát, erőt meríteni, tehát teljes hittel, mindenféle ideológia, vallás nélkül, ha intenzív osztályon életet mentünk, akkor azért csináljuk percekig, órákig, akár meddig, mert abban hiszünk, hogy ez segít. A szeretetből fakadó tettekkel szüntelenül gyógyítani. Tehát ez teremtené meg az új világrendet. Na most, hogy ebben az eddig elmondott szellemben, amit ugye levezettem a gyerekkortól, ifjúkoron keresztül a szakmai, kritikai aktivitáson túl a gyerekgyógyászati társaságnak a lapszerkesztőségi üzenetén és oktatásán túl a mosdós, hogy valósította meg, ezért ezt egy korábbi előadásom összefoglalásából itt is szívesen bemutatom, mivel az idő ezt még megengedi. Tehát a mosdóson, a századokon átívelő gyógyító, oktató, nevelő, karitatív tevékenység, ez egy misszió, és azért merem mondani, hogy századokon áthidal, mert ha valakit most meghívok mosdósra, akkor rögtön azt mondom, hogy a volt Palavicsini kastélynak az újabb kastélya, ez ugye 130 év körüli, de hát több száz éve azelőtt már itt volt a nyári rezidencia, mert ide költözött a őrgróf Palavicsi Ede, az aszmája itt gyógyult, tehát a gyógyulás, és a felesége, a gróf Majlát Etelka, Palavicsi Edéné, ő viszont itt mosdóson iskola alapító volt. És amikor ennek a kastélynak a túlsó felén van egy sarok, ott volt a kápolna, és ebben a kápolnában, majd mindjárt mondom, az istenes Szent Jánosnak volt a az erekéje. Ezt én csak itt tudtam meg, már itt létem során, akkor, amikor kiderült, hogy Pannonhalmáról ezt az erekét, az istenes Szent Jánosnak az erekéjét Kutasi katolikus templom kapja meg. És ezt az Isten Szent Jánost úgy ismeri a világ, hogy ő a gyógyító karitatív rend kórház alapítója a világon, mert ő a sérülése után megfogadta, hogy ezzel foglalkozik, hogy a gyógyít, és akkor ő ilyen ispotályokat alapított. Na, tehát ezért az Isten Szent Jánosnak a szellemisége Mosdóson, amikor oda ezt az erekét hozták, akkor ha nem is tudatosan, de tudat alatt, az működött már gyógyítóként. Meggyógyította az aszma, Palavics edélyé. A Palavicsi néné pedig iskolát alapított. És utána itt alakult meg az első olyan TBC szanatórium, ahol itt tartották a betegeket addig, míg meg nem gyógyultak, és a TBC szanatóriumi munkából fejlődött ki a magyar gyerekpulmonológia, gyerektüdőgyógyászat. Még annyit az Isten Szent Jánosról, hogy ő portugál volt, 1495-ben született, leesett a lováról, szűzanyához fohászkodott, és tulajdonképpen az irgalmasok rendje, az újkori becegállapolás előfutára Isten Szent János. A Palavicsi edénének az iskola alapító írása, levele az birtokomba került, és akkor ezt minden iskolába szívesen kitetetném a vitrínbe. Ebből csak egy aránylag 6 vagy 8 oldalban egy rövid idézet az, hogy ki mondja, hogy aki az iskola, az a jövő. És hogy milyen az iskola szelleme, olyan a jövő nemzedék. Az ifjúság majd azokból alapított család, olyan lesz a társadalom maga is. Aztán az anya az, aki nevel, az anyai szív az, mert a gyerek nagyra nő, de ha ennek nincsenek meg a feltételei, mint ahogy azt írja, hogy az ilyen igazi anyák sokszor hiányoznak, akkor adom át a gyerek nevelésnek a funkcióját az apácáknak, hiszen ezek az apácák, akikre ők bízza a gyerekeket, a reájuk bízott leánygyermekek szívét magasba ragadják, a végtelen igazság, a határtalan jóság és a tökéletes szépség isteni kútfejéhez. Tehát gyönyörű, szépen fogalmazott küldetést ad az iskolának, ami ugye Mosdóson a kórház mellett működött, és ma óvoda. Tehát működött. Tehát a mosdósi TBC szanatóriumból gyógyhely lett, András Huszi Barnának köszönhetően kifejlődött 5 felnőtt osztállyal, gyermekosztállyal, és hát itt 30 éve tőle vettem át ezt a feladatot, és ezen belül a Mosdósi Kórház keretein belül tudtam szolgálni mindazt, amiről az előbb szóltam. Mindig szoktuk és mutatni, és másodt bizonyítani, hogy a betegellátásban a holisztikus szemléletre van szükség, azaz gyógyítani, oktatni, kutatás együtt, egyben nem lehetünk közömbösek a közélettel sem, hiszen az is példamutatás, hogy hol, mikor, mit nyilatkozunk, milyen példát mutatunk. Csak egy példa, hogy az iskola működik, ez is olyan kisbeteg volt, aki itt élte az élete utolsó éveit, akkor még nem volt tüdőtranszplantáció. Az, hogy nem csak a kórterembe, bent az épületeben, meg az iskolába töltötték, hanem nagyon sok időt a szabadban, ugye itt a őspark, mert a szabadban nem csak, hogy a jó a levegő, de jó a légkör is, és jó az a szellemiség is, aki először sír, hogy miért jönnek kórházba, utána azért sír, hogy miért kell hazamenni, ez annak idején így szoktam ezekkel példálózni, mert ezt a helyiséget ott hagyni, ez szintén fájdalommal tölti az embert, mert ha tudjuk, hogy az életünk rövidebb, véget ér, akkor ebbe a természetbe kerülünk vissza, ami nem szabad, hogy elkeserítsen, vagy csak úgy tekintsük, hogy az a vég, hanem az egy új élet, ami, hát nem megyek most ennek a filozófiájába bele, de sokszor egy gyereknek ezt kell mondani, hogy én is idejöttem Szegedről, itt maradok karácsonyra, itt élem az életem, mert itt nagyon szép. És ebbe a természetbe, ebbe a csodába visszakerülni, ez maga a remény és a boldogság. Ezt a szegedi Nobel-díjas orvosprofesszornak az idézettel szoktam még megtűzdelni, hogy azzal dicsérjük, Uram, a napot, hogy szebbé teszem a teremtés rámeső zsugát, fénnyel, meleggel, jó akarattal, örömmel töltöm meg a világomat. És ezt tulajdonképpen ezt a szellemiséget a kórház dolgozói is átvették, amikor az egyház, akkor református egyháznak a keretei között dolgoztunk, akkor is ez még inkább kifejezése jutott, hogy a keresztény egyházak hitelveiből következő értékeket a kórház kimondva és kimondatlanul is mindig is viselte és megtartotta. Tehát konferenciákat szerveztünk, Magyar Egészségügyi Társaság itt alakult, itt volt számos tudományos és egyéb rendezvény, a közelbe a Vigadóhegyen szép napokat rendeztünk, nagyon jó bortermel, és azért a vendégeket jól tudtuk tartani. Ezen a mozdulós misszió Magyarországért, M-misztikából még kicsit visszatérek, amikor 25 éves volt a Magyar Egészségügyi Társaság, akkor tartottam erről előadást, és az volt éppen András Huszi Barna főorvosnak a halálának az éve, és őről is megemlékeztünk, és ezért hát úgy összejött, hogy a Majláthatárkától a menekültek, a lengyel menekült fogadásáig, a Mindszenti kiszabadításáért, ugye Palavicsini György volt felelős, a Mukoviszös munkacsoport itt alakult Magyarországon, minden nyáron rendeztünk művészeti heteket, vagy hetet, vagy két-három hetet, tehát művészetpártolás koncerteket, Magyar Egészségügyi Társaság, mindenki mindenkiért dolgozott, és mi asszonyunk Mária gondviselésében bízva, úgy összejöttek az embetük, de ha mi azt mondom, hogy mindezt a Szent Margit templomban mondhatom el, akkor az szóba ehhez tartozik. És ezért hálás is vagyok, legközelebb oda lesz. Egyébként a 9 unokám közül a Margit, de csak halkan mondom, hogy nagyon szeretem, és nagyon képviseli azt, amit elvárhat az ember egy mai kisasszonytól. Hát az előadás végére értem, és akkor ezen a helyen egy-két búcsúüzenettel szeretném befejezni a mondandómat. A mozdulóson folyó gondozás nem nélkülözheti a gondviselést. A gyermekhit, amiről beszéltem, az egyrészt őszintesség, ahogy egy énekesnő Adam is Anna énekelte, arra születtem, hogy kisgyerek legyek, anyám mellett lassan játszam az életet, arra születtem, hogy felnőtt is legyek, megértsem a szóból azt, amit lehet, és arra születtem én erre a világra, hogy elhiggyem azt, hogy nem vagyok hiába. A gyermek, ugye, vágyálom is. De jó volna játszadozó gyermek lenni, igaz hittel, gyermekszívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni Ady Endre. A gyermek itt igény a tudásra. Kellenek még helyek, ahol igazat mondanak, kellenek emberek, kik nem motyognak óra alatt, kellenek gyerekek, kik tudást kérnek és hitet, kellenek öregek, kik elfecsérlik szívüket. Tehát nem spórolnak a szeretettel. És akkor a legfőbb isteni parancs, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp sem mentek be a mennyeknek országába. Ezt nem is olvasom föl, mert ezt mindenki fejből tudja. Prohászkával kezdtem az előadást, így Prohászka idézettel fejezem be, ugye így mondódott ki az ige, emberek szív, érzület, készség, alázat szerint legyetek gyermekek. És azt mondja, hogy meglett koromban is úgy imádkoztam hozzá, mint ahogyan imádkoztam, amikor éveim számát véve gyermek voltam. És nem csak, hogy úgy imádkoztam, hanem úgy érzek ma is. Mert lelki életemet illetően a folytonos fejlődésnek, az Isten gyermekségnek a stádiumából egyáltalán nem akarok kilépni. És a végére is mondom, hogy ezt kellene, hogy valljuk együtt, közösen. Köszönöm szépen a figyelmet, Laudétur Jézus Krisztus, köszönöm.